Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk mindenkit ma is a mikrofonnál, Andor Tóth Anna, és itt ül velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia,
Attila. Szia, Anna, és köszöntöm a hallgatókat.
Na hát, aktuális dolgokról beszélünk minden csütörtökön, ugye? Az elmúlt napokban azért volt mocorgás itt a Bitcoin körül, illetve a főbb kriptóknál is. Talán még múlt hét végén volt egy felpattanás, azóta azért enyhébbek a mozgások. Mi történt, mik a hírek, mi van e mögött?
Egész egyszerűen ez egy pozitív hangulat, nem tudunk konkrét eseményt kötni hozzá. Ilyen előfordul egy medvepiacon is, hogy vannak rövidebb föllendülések, de ezt sem jelenthetjük ki, hogy most ez történt. Az is lehet, hogy innentől kezdve határa csillagos ég. Én erre látok most kevesebb esélyt. Azt gondolom, hogy itt lesz egy stagnálás, és majd eldől, hogy merre indulnak tovább az árfolyamok, de nagyban befolyásolja, hogy milyen fundamentális események történnek a kriptopiacon.
Az elmúlt hetekben azért többször kiemeltük az Ethereumot, hogy mennyire szembe megy, mennyire máshogy reagál bizonyos hírekre, történésekre. Az elmúlt napokban, ami nekem szembe tűnt, az a Ripple volt. Iszonyatos ugrásokat művelt, miközben annyira a piac többi szereplője nem mozgott, vagy éppen ellentétesen is mozgott. Mi van a Ripple mögött?
A Ripple sok ideje, talán több mint egy éve a SEC, az amerikai tőzsdefelügyelet támadja, és ugye próbálják rájuk bizonyítani, hogy az a tevékenység, amit végeznek, az engedélyhez kötött, egy speciális engedélyhez van kötve. A Ripple vezetősége azzal védekezik, hogy nincs szükségük ilyen engedélyre, úgyhogy most február 17-én várható egy döntés ebben az ügyben, és úgy tűnik, hogy a piac azt várja, hogy engedik tovább működni, és nem kérnek engedélyt, ami hogyha bekövetkezik, akkor nyilván pozitív hatással lesz a Ripple árfolyamára, de innen tovább lépve ez precedens teremt Amerikába, hiszen akkor elfogadják, hogy így ebbe a formába szabályosan lehet működni. A Ripple-ről még azt érdemes tudni, hogy egy centralizált blokkláncról van szó. A Ripple, mint kriptovaluta szerepe, az technológiai szempontból meg egyébként logikusan az indokolt, de mégis vitatják a szerepét, hogy milyen célt szolgál a rendszeren belül, egyébként pedig a bankok használják, tehát elég sok nagy kereskedelmi bank használja a Ripple hálózatát.
És nemhogy megugrott az árfolyama, ugye így mégiscsak dollárcentekről beszélünk, tehát egy dollár alatti szinten van a Ripple.
Ugye? Igen, tehát ilyen 40-50 cent körül mozgott, és most 60-70 cent között van, ami nagyon nagy különbség.
Viszont emellett a forgalma is nőtt, hiszen előrébb jött azért a rangsorban a főbb kriptodevizáknál, azt hiszem az Bitcoin, Ethereum után a harmadikon is volt itt az elmúlt egy-két napban.
Ugye a Ripple az tradicionálisan, mint itt a 13 éves múltja a kriptovilágnak, ki lehet jelenteni, hogy tradicionális, ott szokott lenni az élmezőnybe, tehát ott szokott lenni az első ötben. Most az utóbbi időben itt az Ethereum kihívók, meg a Elon Musk bejelentései úgy háttérbe szorították és lecsúszott. Egyébként az árfolyammal együtt nő, hiszen az összes forgalomba lévő Ripple-t kell megszorozni az adott árfolyammal, ez adja ki a piaci kapitalizációját, és ez szerint rangsorolják általában a pozíciókat, hiszen most ugye bőven 50% körül emelkedett, így a pozíciója is előkelőbb helyre került.
Kicsit távolodjunk el az árfolyam mozgásoktól és a konkrét piaci mozgásoktól, mert hogy volt egy hír a napokban, ami engem a mértéke miatt hökkentett meg, de aztán kivesézzük persze, hogy miért. Rengeteg bitcoin került elő, ellopott bitcoinokat sikerült előkeríteni. Puskázok, 3,6 milliárd dollár értékű bitcoint, ez 94 ezer darab bitcoin körülbelül, amit még 2016-ban loptak el. Ugye beszéltünk már itt a hacker támadásokról, meg hogy lehet kriptodevizát ellopni, hogy tudják a hatóságok ezeket megtalálni, azért ez bonyolultabb, és arról is beszéltünk már, hogy még nem feltétlenül vannak meg a hatóságok eszközei arra, hogy ezeket tényleg visszakutassák, és a károsultak megkapják, ugye, visszakapják a pénzüket. A Bitfinex kriptodeviza tőzsdét törték fel, hekkelték meg, mit csináltak, mi itt a helyes szó?
Mind a kettő helyes. Igaziból ugye ezek a centralizált tőzsdék egy saját adatbázisból dolgoznak, az adatbázis kezeli a privát kulcsokat, és hát nem ritkán előfordul, hogy rablás történik egy tőzsdén, ilyenkor mindig lehet gondolkodni, hogy a tőzsde saját magát rabolta ki, vagy nem. Nekem az emlékszem, hogy általában nem, de biztos volt ilyenre is példa. Minden esetre abban a pillanatban, hogy centralizált tőzsdére lép az ember, tisztába kell lennie, hogy megszűnik az a fajta biztonság, amit a blokklánc nyújt. Hát nem egy egyedi eset egyébként, az egyedi, hogy előkerült a pénz, viszont azt gondolom, hogy ilyenre lehet számítani a jövőben, hiszen pontosan a hatóságoknak az eszközei egyre precízebbek, egyre kifinomultakbak, a blokkláncon semmit nem lehet elrejteni. Nagyon nehéz dolga van annak a rablónak, aki ilyen mennyiségű bitcoint akar eltüntetni. Most nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet megtenni, vagy meg lehet tenni több évszázad alatt, hogy apránként úgy megjáratni.
Hát pár évig sikerült nekik végül is.
Hát igen, most érték el a hatóságok azt a szintet, hogy ezt úgy nyomon tudják követni, hogy elő is kerüljön a rabló.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tőzsdét fel lehet törni, meg lehet hekkelni, privát kulcsokat meg lehet szerezni, viszont magát a technológiát nem lehet feltörni. Tehát nem arról van szó, hogy most itt a blokklánc technológia gyenge pontja kiderült.
Az teljesen egyértelmű, hogy ez az eset nem erről szól, hogyha jól van megtervezve és jól működik egy blokklánc, akkor azt ma nem tudják feltörni. Mondjuk azt, hogy a tökéletes támadás elleni biztonsága az nagyon-nagyon közel van az egyeshez, de hát ugye nincs tökéletes biztonság.
Azt mondtad, hogy azért a bitcoin már annyira nem, sőt egyáltalán nem alkalmas lopott pénzek, illetve fekete pénzek eltüntetésére, erről beszéltünk már korábban is, hogy a közvélemény szerint azért még sokszor halljuk azt, hogy a bitcoin a terrorizmus támogatója, meg a bitcoinnal a fekete pénzek mozgathatók, de azt már korábban is mondtad, hogy ez egyre inkább nem igaz. Hol tart ez a folyamat, hogy nem igaz?
Amiről sokat beszélünk, hogy van egy nyitott főkönyv, amit mindenki olvashat. A nagy pénzmozgásokat könnyű monitorozni, hiszen abból kevesebb van. Ami gyanús, azt onnantól kezdve lehet figyelni, hozzá lehet kötni címekhez partnereket, kivel, mikor tranzaktált, néhány lépcsőből el lehet jutni egy bűnözőhöz. Ugye kis pénzeknél ezt nagyon nehéz megtenni, mert iszonyatos erőforrásra van szükség, mind IT szempontból, mind pedig humán erőforrás szempontjából, de hát amikor egy nagy jelentőségű bűncselekményről van szó, terrorizmusról, vagy ekkora összegről, akkor megvan erre a kapacitás, tehát sokkal kockázatosabb, mint dollár készpénzt mozgatni, illetve hát vannak erre speciális kriptovaluták, ahol ezt nem lehet nyomon követni.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy gondolom a piac azért már megoldotta, hogy gyakorlatilag lekövethetetlen kriptókat hozzon létre.
Igen, tehát több ezer nagyon-nagyon okos ember azon dolgozik folyamatosan, és ők nem feltétlenül bűnözők, hanem inkább a technológiai kihívás és a magánélet védelme szempontjából, ezt zero knowledge-nak hívják, hogy semmit nem lehet tudni, de mégis a blokklánc megbízhatóan működik, az elszámolások azok jól mennek, és ott nincs nyitott főkönyv, amit lehetne olvasni.
És akik esetleg befektetnek ezekbe a kriptóba, azok se feltétlenül bűnözők.
Azok sem feltétlenül bűnözők, pontosan így van.
Minden esetre ez a 3,6 milliárd dollárnyi bitcoin most előkerült. Ilyenkor mi történik? Jelentkezniük kell a károsultaknak, ők valahogy bizonyítani tudják, hogy ez az övék volt, vagy tőlük eltulajdonítottak korábban 2016-ban bitcoinokat, visszakapják? Megvannak a károsultak?
Hát egy korábbi esetről vannak ismereteink, hogy ebbe az esetben mi fog történni, azt nem tudjuk. Amikor az MTGOX tőzsdéről előkerült pénz, akkor volt egy nem túl hosszú időablak, ameddig lehetett jelentkezni, hogy én károsult vagyok. Ugye 2013-ban törték föl az MTGOX-ot, illetve hát akkor derült ki, hogy folyamatosan lopták a pénzt. A károsultak akkor néhány hónapig jelentkezhettek, és most idén lesznek kártalanítva, tehát tavaly lezárult a nyomozás, ki lehetett már számolni, hogy kinek mennyi jár, és idén várhatják a kártérítést.
Azért mondjuk az nem mindegy, hogy 64 ezer dolláron vagy 30 ezer dolláron történik az a kártérítés, vagy ez hogy van?
Bitcoinban. Hát
értem csak, hogy az a bitcoin, amit visszakap, az éppen mondjuk tavaly kapta volna vissza, akkor 64 ezer dollár volt, ha most kapja vissza, akkor most jóval alacsonyabb.
De hát 2016-ban még 16-ban nem beszéltünk, csak néhány száz, illetve hát ezer alatti.
Igen.
bitcoinról beszél. Tehát
az a 30-40 ezres szint is bőven plusz.
Bőven plusz.
Jelentkeznek a károsultak egy bizonyos összegig. Ami megmarad, azzal mi lesz? Gondolom nem a nyomozók osztják szét egymás között.
Ezt nem tudom.
Ez jó kérdés,
ezt nem
ugye?
Tudom, de utána fogok nézni, hogy az MT Gox-nál mi történik, habár úgy gondolom, hogy az MT Gox-nál minden pénz ki lett osztva, hiszen sokkal több károsult volt, mint amennyi pénz meglett.
Ja, hogy meg akarták lovagolni emberek ezt a sztorit, hogy ráfogták, hogy ők is károsultak? Visszaélésekre
nem,
gondolsz?
Nem, hanem sokkal több pénz tűnt el, mint amennyi meglett. Tehát az nem fedezi a károsultakat, így ebbe az esetben még nem ismerjük ilyen részleteibe a történetet, hogy ahhoz képest amennyi eltűnt, mennyi lett meg, és hányan jelentkeztek, de az MT Gox-nál ott nem maradt pénz, és olyan nagyon sok esetet nem ismerünk, ahol előkerültek ezek a ellopott bitcoinok, viszont nagyon sok pénztárcát ismerünk, ahol lopott bitcoin van. Van egy nagyon híres pénztárca, ami most éppen a 7. vagy 8. legnagyobb pénztárca a világon, ami az MT Gox elrablásából tárol körülbelül 80 ezer bitcoint.
És nem tudnak hozzáférni a hatóságok. Nem. Tudják, hogy az lopott, tudják, hogy az illegális, és nem.
De nincs is pénzmozgás azon a pénztárcán.
Hát be van ragadva, tehát senki nem jár vele jól.
Valószínű, hogy az a tolvaj pontosan tudja, hogy ő ahhoz már nem nyúlhat hozzá. Ez a legvalószínűbb, de hát ő ellopott más pénztárcából is, tehát igazából van neki
elég. Van utánpótlás?
Van utánpótlás, de hát azt a pénztárcát annyira figyelik, hogy nincs esélye azt készpénzét tenni. Évek óta, sok éve, illetve azóta, sőt, soha nem volt kiutalása arról a pénztárcáról csak be.
Azt hiszem, akkor nem volt túl jövedelmező ez a hekkelés.
De az nagyon jövedelmező volt, hiszen ennél sokkal több pénzt loptak el a MT Gox-ról, ez csak az egyik pénztárca.
Akkor igen, igen. Minden esetre most 3,6 milliárdnyi dollár meglett. Említetted az előbb, hogy azért sok ilyen esetről még nem tudni, de ez csúcs eddig, ez rekordszint. Szóval ez meglett, és majd megyünk a téma után mi is a következő hetekben, hónapokban, hogyha lesz frissítés, vagy esetleg újabb esetek. Minden esetre mára ennyi. Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm
ma is
szépen.
Velünk. Vidákovics Attilát és Andor Tóth Annát hallották. Köszönjük a figyelmet.
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!